9 óra 40 perc van. Többen életüket vesztették az üzemanyagárak emelése miatt kitart zavargásokban Angolában. Tüntetésnek indult, aztán úgy tűnik, hogy zavargás lett. A helyi kormány döntése, amelyel júliusban 300-400 kwanzával, ez nagyjából 40 forintot jelent, megemelte az erősen támogatott üzemanyag literenkénti árát, erősen, hát igen, csak erősen elégedetlenséget váltott ki a Dél-Afrikában lévő országban, amely Nigéria után egyébként Afrika második legnagyobb olajtermelője, de ehhez képest óriási a szegénység. Ebből is látszik, hogy az olajpiac nem egy könnyű műfaj. Erről fogunk beszélgetni a következő percében Plecser Tamással, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjével. Szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Van egy megállapodás, ami nem tudjuk, hogy van-e, mert hogy azon kívül, hogy közös sajtótájékoztatót meg bejelentést tett róla még vasárnap Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, hát dokumentumot senki nem látott, és azóta azt találgatja, hogy vajon miben állapodtak meg, mondtak valamit, ami például az energiahordozóknál is olyan hatalmas mennyiségű vásárlási kötelezettséget jelentene az Európai Uniónak, amelyet lehet, hogy fizikailag nem tud megtenni, pláne anyagilag, pláne meg hogy minek. Nem is tudom, hogy lenne egy ekkora igény egyébként az Európai Unióban ekkora mennyiségű plusz energia felhasználására. Hogy értékeljük ezt a megállapodást? Egyáltalán hogyan hathat ez az olajpiacra?
De én is azt gondolom, hogy ez az évi 250 milliárd dollár értékű Európai Unióba irányuló amerikai import, ami ugye fosszilis energiahordozókat, illetve urániumot érint, ez alapvetően egy politikai deklaráció, és nagyon kevés a realitása. Tehát ugye, ha megnézzük a számokat, 2024-ben az Európai Unió tagállamai, illetve vállalatai összesen 76 milliárd dollár értékű amerikai fosszilis és urán importot tettek. Tehát ennyi volt az összes, amit ugye megtettek. Na most ebben lesz változás, lesz növekedés, főleg az LNG oldalon. Ugye az Európai Unió többlet LNG-t szeretne majd vásárolni a jövőben, ha kiszorítja az orosz földgázt, és ez mondjuk jöhet az Egyesült Államok felül, hiszen az Egyesült Államokban most éppen felfutóban van az LNG kapacitások kiépítése, de 76 milliárdról 250 milliárdra elmenni, ez maximum akkor lehetséges, hogyha mondjuk triplázódnak a fosszilis árak rövid időn belül, aminek én nem látom realitását.
A legérdekesebb az, hogy mindeközben az Európai Unió konkrétan egy zöldítési programban van, EU Green Deal néven, 2030-ra nagyon komoly, meg 2050-re is nagyon komoly vállalások vannak, tehát igazából mindenki leépítené egy kicsit ezt az energiahordozót, nem hogy ilyen szinten felpumpálná. Egyáltalán hogyan hathat ez szerinted a piacra? Ettől függetlenül, ha nem is teljes mértékben, de megpróbálnak valamennyit ebből megvalósítani?
Nyilván lesz valamely fajta politikai nyomás az Európai Uniós államok részéről a vállalatok irányába, tehát az európai vállalatok felé, hogy próbálják a vásárlásaikban preferálni ugye az amerikai forrást, szemben mondjuk más forrásokkal. Vannak itt komoly technikai korlátok is, nem csak a kapacitások elégtelensége, de például mire van igazából szükség Európának? Mondok egy konkrét példát, ebből a 76 milliárd dollárból több mint 50 milliárd dollár az olaj és olaj termékimport volt. Európa 1,4 millió hordó per nap amerikai könnyűolajat vásárolt a tavalyi évben, de az európai finomítói szektor az egyre inkább a nehezebb és vagy közepes vagy nehéz kőolajok irányába mozdul el, mivel Európában alapvetően dízel hiány van, és a finomítói szektor is inkább a dízel kihozatalt akarná növelni, amihez közepes és nehéz kőolajra lenne szükség. Ez ugye nincs Amerika kínálatában. Tehát az 1,4 millió hordó per nap, amit ők tavaly eladtak felénk, ez gyakorlatilag mind könnyű kőolaj volt. Erre, vagy ebből többletigény nincs Európában. Amire van igény, és egyre jobban efele megy a piac, az a közepes és nehezebb kőolajok. Ráadásul, ahogy tényleg, hogy helyesen mondtad, Európa ugye leépíti a fosszilis függést, az európai finomítói szektor folyamatosan zsugorodik, csak az idei évben 4 nagy finomítót zárnak be Európába, tehát csökken is alapvetően a teljes kőolaj import igényünk.
Aztán van itt egy másik rész, Donald Trump újabb és újabb ultimátumokat ad az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárására, vagy legalább egy tűzszüneti megállapodásra. Az 50 nap helyett most már csak 10 napot, és utána 100%-os vámot, vetne be az orosz kereskedelemre. Még ez nem túl nagy vállalás, mert emlékeim szerint talán 500 millió euró értékben kereskedik a két ország, annak jelentős része talán urán, ami kell az amerikai atomerőművekbe, tehát igazából lehet, hogy maguknak drágítják meg az amerikaiak az így behozott terméket. De a másik része az, hogyha Oroszországtól vásárol bármelyik ország energiahordozót, akkor azt is 100%-os vámmal sújtaná. Egyáltalán ezt fizikailag meg lehet-e valósítani, hogy valóban onnan származik az orosz kőolaj vagy a földgáz, ahonnan az ember gondolná magyarán Oroszországból, vagy ez is nagyon-nagyon szétszálazhatatlan dolog?
Meg lehet azért ezt technikailag valósítani. A kőolaj esetében a legegyszerűbb a feladvány, mert ugye ott a kőolajból vett minták alapján megalapítható, hogy egyébként honnan származik az adott kőolaj. Kőolaj termékeknél, illetve földgáznál ez már sokkal problematikusabb, de hát ott is ugye műholdas rendszerekkel lehet figyelni, hogy egy adott szállítmány melyik kikötőből megy ki a világpiacra. Tehát ezt is azért valamilyen szinten be lehet azonosítani, és meg lehet találni a forrást. Itt a nagy kérdés inkább az, hogy ha ez az intézkedés sor bevezetése kerül, az mit okozna az olajpiacon, illetve mit okozna a földgázpiacán. Valószínűleg mindkét fosszilis piacon egy jelentős áremelkedés következne be. Egyébként az elmúlt két napban ezt már árazta is a piac bizonyos mértékben. Na most ez olyan áremelkedést okozna, hogy nagyon szkeptikusak a piaci hangok, hogy Trump elnök úr a 10 napos határidő lejártával ténylegesen ezt a fajta intézkedés sort vezeti be, avagy valamit bevezet, de ennél sokkal enyhébb lesz, inkább ez az utóbbi, ami szerintem elképzelhető. Tehát lehet, hogy lesz valami akció, de ennél jóval kisebb súlyú, megfelelő kiskapukkal, vagy előbb-utóbb megtalálható kiskapukkal. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy erősebb, nagyobb erő, mint az, hogy az oroszokat teljesen megbüntessük.
Nehéz is egyébként, Oroszország a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, nehéz is lenne gondolom megoldani az orosz kőolaj vagy földgáz pótlását hirtelen azonnal.
Igen, bár ilyen értelemben egy picit szerencsés a helyzet, hogy gyakorlatilag az OPEC kezében azért most van még mindig egy 5-5,5 millió hordó per napos szabad kapacitás. Maga az egész olajpiac egyébként egyre inkább túl kínálatos kezd lenni, különösen az év negyedik negyedévére ilyen 1,5 millió hordó per napos túl kínálatot becsülnek most előre az elemzőházak. Tehát valamilyen szűkítése egyébként elképzelhető az orosz kőolajnak a világpiacról. Én azt gondolom, hogy a szaudi barátaik az amerikaiaknak nem is nagyon bánják ezt az akciót.
Ez a 60-70 dollár körüli, vagy már inkább 70 dollár körüli kőolajár, ez nagyjából megfelel annak, ami egyébként a kőolajtermelő országok számára rentábilis?
Ez nagyon változó. Ugye itt a fő probléma nem is maga a kitermelési költség, nyilván ezen a kőolajár mellett az összes OPEC tag gyakorlatilag profitábilis, viszont a költségvetések olyan mértékileg rá vannak szorulva a fosszilis energiahordozókból származó bevételekre, hogy minél magasabb olajár lenne érdekelt ezeknél az államoknál. Szaúd-Arábia esetében például a költségvetés olyan 90 dollár körül járnál lenne egyensúlyban. Tehát ők azért azt hiszem, hogy a 70 dollár körüli szintet szívesen emelnék, még legalább egy 80-90 dolláros szinten lennének elégedettek.
Oroszország esetében van ilyen szám, ahol lehet tudni, hogy hol lenne közel jól a költségvetés? Hát ugye mondjuk őket 3 éve egy nagyon komoly háborús költség is sújtja.
Igen, tehát gyakorlatilag ez a 50-60 dollár körüli urálár, amely mellett ugye itt valahol egyensúlyban van a költségvetésük. Most az urálára is egyébként 60 fölé került azzal, hogy a Brent 70 dollár körül van. Azt kell erről azért tudni, hogy ez egy mozgó célpont. Oroszország valószínűleg szembesül előbb-utóbb a kőolajtermelésének egy jelentősebb csökkenésével, pont azért, mert az elmúlt években azért a beruházási aktivitás visszaesett, illetve hát nyilván függ attól, hogy mennyit akarnak a háborúra és egyéb dolgokra költeni. Én azt gondolom, hogy 50 dollár alatti urálár lenne az, ami az oroszokat egyértelműen visszafogná a meglevő volumenek mellett. Ha volumenek csökkennek, akkor nyilván ennek az árszintnek is emelkednie kell, mert ugye a háború nem lesz olcsóbb.
Időről időre beszámolunk az elmúlt időszakban most már visszatérően szélsőségekről, éghajlati szélsőségekről. Említettem az Európai Uniónak a kibocsátás csökkentő programját, az a legambiciózusabbat, amihez gyakorlatilag más földrész nem nagyon csatlakozik. Ettől függetlenül érezhető-e akár a kőolaj, akár a földgáz piacon az, hogy nem olyan komolyak már a beruházási bumok, tehát hogy újabb és újabb kőolaj és földgáz lelőhelyeket nem annyira nyitnak meg, vagy Európán kívül ez a fajta környezetvédelem, önvisszafogás senkit nem érdekel?
Hát gyakorlatilag a Covid óta, és ott már a Covidot megelőző időszakban is alulberuházásokról lehetett beszélni a kőolaj, illetve a földgáziparban. Van olyan becslés, ami szerint napi 1 milliárd dollár hiányzik egyébként a globális upstream, tehát a kutatástermelési beruházásokból. Ami, hogyha a világ visszatér egy növekedési pályára, az egyértelműen azt fogja jelenteni, hogy a kőolaj és földgázárak emelkedni fognak. Tehát én azt hiszem, hogy lesz egy olyan pont, amikor hirtelen szembesülhet a világ, hogy ez a mostani többlet, ez csak egy ideiglenes állapot, és hogy tulajdonképpen alapvetően hiány van, vagy kevés, alacsony kínálat van ezekből a termékekből. Nem tudom, ez pontosan mikor fog bekövetkezni, rövid távon úgy tűnik, hogy egyébként többlet van még, és valóban jól mondtad, itt igazából a zöldítésben Európa az, aki az élen van, mindenki más jóval visszafogottabb, mindenki más, tehát akár Kína, akár az Egyesült Államok egy sokkal racionálisabb megközelítést tett ebben az ügyben, mint az Európai Unió. Picit úgy azért sem, hogy az Európai Unió egy kicsit a szemellenzősen próbálja zöldíteni saját magát. Hozzáteszem azt is, hogy azért most, hogy a költségvetési helyzet mindenhol feszült, hogy háborúra fegyverekre kell költeni, látható az is, hogy a zöldítés, mint cél, az kezd visszafogódni. Tehát, hogy egyre kevesebb eszközt teszünk ebbe, és az zöld célok is most már jóval kevésbé ambiciózusak Európában, mint korábban.
Az északi sarkköri régiónak tenger alatti kitermelése, vagy akár Grönlandon a kitermelés, amit az elmúlt nagyjából fél évben még szóba került, ezek pár éven belül megvalósulhatnak, vagy ez még nagyon-nagyon távoli terv, amikor akár politikusok, akár cégvezetők beszélnek erről?
Én azt hiszem, hogy itt egy komoly küzdelem lesz, főleg Oroszország, illetve az Egyesült Államok között, hogy az egyébként nagyon jelentős kőolaj és földgáz vagyonnal lévő északi sarki régiót kitermelheti ki. Most még nem indultak be ezek a beruházások, 5-10 éven belül szerintem jó eséllyel látunk ilyen beruházásokat majd. Gyakorlatilag ezek a területek ugye nagyon magas olajár mellett, elsősorban 3 számjegyű olajár mellett lesznek alapvetően kiaknázhatók, ugyanis itt a kitermelési költség, főleg a zöld körülmények és a nagy távolságok miatt jóval magasabbak, mint mondjuk egy olyan helyen, ahol közelebb vagyunk a piacokhoz, vagy ahol nem tudom, az elérhetősége a helynek sokkal kedvezőbb.
Pletcser Tamást, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy bent voltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz!
Köszönöm szépen!